Jó rádozást mindenkinek, ez a fintech világa, itt a Trend FM-en, Szupán Márton, a PIK alapítója, és Sajtos István, a PIKX vezetője van itt a stúdióban. Kínai AI forradalom, majdnem azt mondtam, hogy kínai kis forradalom, vagy kis kínai forradalom, de ez egy baromi nagy forradalom, ugye? Nem is tudjuk, hogy mekkora, de majd te elmondod, szia.
Sziasztok, igen, hát óriási dolgok történnek. A kínai piac nagyon megmozdult az elmúlt időszakban, ugye 2024-ben még alig mérhető volt a kínai nagynyelvű modelleknek a piaci részesedése, és 2025-ben közel 30%-ot elértek, ami egy eszméletlen növekedés egy év alatt. És hát árban is, nemhogy felvették a versenyt, de gyakorlatilag nagyon olcsók.
Azt mondtam, amikor beültetek a stúdióba, hogy ez egy leképezése, nem ami a világban történik most, hogy egy év alatt a piac 30%-át elviszi, és árban tönkreveri egyébként a piacon lévő, sok éve piacon lévő szerepéket. De ez nem csak az ilyen érdek, ez most nyilván erről beszélgetünk, de ez ami hihetetlen csepp a tengerben, nem?
Hát szerintem ez egy több komponensű dolog, meg a önmagában, mert az is, amit most elmondtál, ez a, nem tudom, két-három mondat ezzel kapcsolatban. Alapvetően teljesen egyetértek azzal, hogy Európa gyakorlatilag egy gazdasági ütköző zóna. Tehát valamennyire mindig is az volt egyébként a keleti meg a valódi nyugati világ, tehát Amerika között, de akár kereskedelemben, akár egy csomó mindenben, de most a mesterséges intelligenciában is ezt látjuk egyébként. Ráadásul az EU olyan helyzetbe hozta magát, vagy az EU-t olyan helyzetbe hozták ezek a térségek, attól függ, hogy honnan nézzük, de inkább talán ennek a kettőnek az ötvözete, hogy valójában, hogyha 100%-ban be akarunk tartani minden szabályt, akár egy GDPR-t, akár egy EU AI-ektet, akár lehetne itt még sorolni ezeket, valójában sem amerikai, sem kínai mesterséges intelligencia modelleket nem lehetne használni. De ez egy nagyon érdekes
és szürke zóna.
De abszolút, ami egy kicsit érdekes, mert ennek ellenére egyébként mindenki mindenhol használja ezeket. Nyilván megvannak erre a technológiák, tipikusan az olyan AI integrátoroknál, mint amilyen a PIKX is, hogy hogyan lehet ezeket egyébként EU-komplienté tenni, EU-komplienté varázsolni, de önmagában az nem megoldás, amit rengeteg cég csinál, hogy kinéz magának egy modellt, akár amerikait, akár kínait, valamilyen megfontolásból is azt a saját rendszereire ráereszt és elkezdi használni. Ez az egyik ilyen ütköző zóna helyzet, ami ráadásul most szerintem egy ütköző zónának nem mindig rossz lenni, mert oda azért tud áramlani a pénz.
De ez nem ütköző zóna, ez nem, de a két vasúti kocsi ütközője között
tér
van valaki. Igen. Én ezt inkább így...
Ja, ezt is lehet mondani, igen, ez is, de ez is szinte egy jó...
Mert nem nyerő helyzet.
Nem, ez abszolút nem nyerő helyzet, egyáltalán nem nyerő helyzet semmilyen téren. A másik, meg azért azt kezeljük szerintem nem is fenntartásokkal, hanem sok apró betűvel, hogy milyen szinten ért el nagy. Ez az, amit az István említett, hogy 30%-os részesedést értek el a kínai modellek, a globális nagynyelvi modell felhasználásoknak a terén, vagy felhasználás terén. Ez így van. És ez óriási dolog, de nyilván ebben benne van az, hogy a kínai népesség óriási, és elsősorban ez egyébként a hazai terjedést, tehát azt jelenti, hogy a korábbi években a kínai lakosság, a kínai népesség nem nagyon használt mesterséges intelligenciát, és ez robbanásszerűen elkezdett nőni, és hogyha megnézzük, hogy a mondjuk nem is csak Kínát nézve, hanem ott ezt az egész ázsiai régiót, akár egyébként még egy kicsit Indiát is beleértve, akikről sose beszélünk, de hát rengetegen vannak. Ez, hogyha ezt összevesszük, akkor az a 30% az simán magyarázható azzal, hogy valójában a saját területükön kezdtek el hódítani ezek a modellek. Annál is inkább, mert igazából keresztbe tiltják egymást, tehát Amerikában nem lehet kínai modellt használni, Kínában nem lehet amerikait használni, tehát valójában megcsinálják maguknak a saját piacukat, ami mondhatni, hogy szabályozással egy mesterséges piacszerzés, de valós ügyfeleket szereznek, valós usereket szereznek.
Jó, hogy a Marcit van, mert nem gondoltam volna. Na jó, akkor menjünk vissza az Istenhez, és menjünk oda, hogy egy éve még csak Amerika volt, ugye?
Pontosan, ugye az európai kiszolgáltatottság óriási, amerikai technológia.
Direkt függés,
hanem gyakorlatilag az európai cloud infrastruktúra 90%-a az nem európai technológiára épül, és ennek túlnyomó többsége a három hyperscale-nél van, tehát a Microsoftnál, a Googlenél és az Amazon technológiáját használják az európai cégek, amikor cloud infrastruktúrát építenek, vagy vesznek igénybe. És ez óriási kiszolgáltatottság adatszuverenitás szempontjából. Ugye a Cloud Act az lehetővé teszi, hogy amerikai cégek szervereibe belenézzenek az amerikai hatóságok akkor is, hogyha az Európában van lokálisan.
Tehát magyarul európai ügyfélről van szó.
Hát de kín a dettó. Majd jutsz el a beszélgetés végén. Jó, igen, ez a másik lehetőség, igen.
Így van, akinek hát sem kell félteni ebből a szempontból, úgyhogy gyakorlatilag egyik oldal sem felel meg se az AI-eknek, se a GDPR-nak. Nagyon nehéz most olyan infrastruktúrát kialakítani AI-ban, ami megfelel minden szabályozásnak.
Jó, és akkor Marci ezt most levezette, hogy végülis oké, 30%, de egyszerűen azért, mert Kínában mindenki elkezdett tulajdonképpen mesterséges intelligenciát használni, de az általános iskola első osztályban most már kötelező óra egyébként, ezt most hallottam, hogy oktatáspedagógus, hát hol tartunk mi meg ettől, na mindegy. Tehát akkor ez még lehetne azt mondani, hogy még van idő akkor diverzifikálni, nem valamilyen módon itt ezt az amerikai függést.
El kell kezdeni, igen.
Na, de ha semmilyen módon úgy nem kompatibilis, hogy nem engedélyezett, vagy nem alkalmas, vagy nem biztonságos, akkor hogy lesz ez?
Hát itt jön képben a nyílt forráskód, ugye mind az amerikai, mind a kínai modellek rendelkeznek nyílt forráskódú verzióval, amelyeknél például az AI-nak MIT license alatt van a nyílt forráskódú modellje, ami azt jelenti, hogy nem lehet visszavonni a licenszt, és bármire lehet használni a nyílt forráskódú modellt a pénzkeresésre, továbbtrénelésre, saját verzió kialakítására. Azt gondolom, hogy ez egy jó menekülő út lehet európai vállalatok számára, hogy ezekre a modellekre építsenek európai infrastruktúrán természetesen.
Ez praktikusan azt jelenti, hogy a nyílt forráskódúság, hogy az egyes cégek által fejlesztett szoftvereket nem menedzselt megoldással vesszük igénybe, tehát nem szolgáltatásként vesszük igénybe egy adott cégtől, hanem mi magunk megkapjuk a forráskódot, általában egyébként a nyílt forráskódú szoftverek esetében ingyen. Ez általában azért van, hogy a nagy közösség építse a szoftvert, és ebből aztán profitáljon a fejlesztő cég, és ezt rá lehet telepíteni Európában levő saját szerverekre.
Nekem a generikus gyógyszerek jutottak eszembe, hogy ez van egy gyógyszer, egy ideig nem lehet fejleszteni, meg nem lehet használni.
Ugye?
Köszönöm. A másik meg az jutott még eszembe, hogy leoldhatják-e a villanyt. Akár Kínából, akár Amerikából, ha ekkora a függése Európának, vagy most rá cuppantunk erre mesterséges intelligenciát, semmi nincs már nélküle.
Abszolút. Most a csipgyártás. Én azt gondolom, hogy abszolút ez megtehető, de megtehető direkt módon, hogy lekapcsoljuk a lámpát, meg megtehető direkt módon úgy, hogy akkora áremelést hajtanak végre, most a te terminológiádnál marad, vagy mi magunk kapcsoljuk le a villanyt, mert nem tudjuk kifizetni a világítást. Tehát, hogy a probléma nélkül meg lehet tenni azt, hogy és ennek még vannak itt szofisztikáltabb módszerei, mert a villanykörtébe egyfajta áram tud menni Magyarországon, tehát az egy nagyon direkt, drasztikus beavatkozás, de el lehet kezdeni olyanokkal is szórakozni, ami egyébként történik. Hogyha megnézzünk egy OpenAI-t, hogy egy kicsit az amerikai irányba nézzünk, meg egy nagyon commerce szolgáltatót nézzünk meg, 100 fölötti a piacon levő modelljeiknek a száma. Elég, hogyha annyit csinálnak, hogy az új modelleknek az árát elkezdik megemelni, vagy egyszerűen nem teszik elérhető Európában. Egyébként ezt rendszeresen látjuk, hogy bevezetnek újdonságokat, és jön a bejelentés, hogy elérhető mostantól ez meg az a akár a ChatGPT-nek a platformján, tehát még nem is kell ilyen nagyon mély technológiával menni. Ezt szerintem a hallgatók nagy többsége, aki használ ilyet, találkozott ezzel. Elérhető egy nagy újdonság, kivéve az EGT országaiban, mert ott az EU-AI-ek.
Tehát nem adok hozzá szoftver frissít, mint egy autónál, mint egy új autó. És akkor mi van Európával? Mert oké, hogy itt van Kína, zseniális, hogy ti megfuttattátok ráadásul, ugye, ezt majd mindenképpen egyszer mond el, hogy az előbb azt mondtam, hogy kicsi, olcsó, hülyeség volt, mert olcsó, de nem kicsi, és a minősége sem gyengébb, vagy nem sokkal gyengébb, vagy csak picit. Értem, itt van Amerika, egyeduralom, itt van Kína, ami szivárog befelé, teret nyer, de hogy akkor mi van Európával? Itt most még mindig állunk, áll a vonat?
Én kifejezetten ezt látom, igen, vannak próbálkozások, tehát a Mistralnak modelljei nem rosszak, de nem veszik fel a versenyt, azt gondolom se az amerikai, se a kínai modellekkel. Ezt onnan tudjuk, hogy kialakítottunk egy saját mérési módszert, ahol a mesterséges intelligencia modellek valós működését teszteljük magyar nyelvi környezetben. Ugye a legtöbb iparági benchmarkkal az a probléma, hogy laboratóriumi körülmények között nézik meg, hogy hogyan teljesítenek akár lexikális tudásban a mesterséges intelligencia modellek. Mi pedig kíváncsiak voltunk arra, hogy valójában mennyire intelligensek, valójában hogyan gondolkoznak, és hogyan oldanak meg komplex
feladatokat. Tehát nem a szélcsatornában,
így
hanem kint a mezőn.
Pontosan, hogy való mennyi a fogyasztás, hanem az országúton. És ehhez kialakítottunk egy egyedi rendszert, amelyben a magyar nemzeti kompetenciamérés tesztjein futtatjuk végig a különböző mesterséges intelligencia modelleket. Ez azért nagyon izgalmas, mert ezek nem tankönyvi feladatok. Tehát olyan feladatok, amelyekkel a mesterséges intelligencia akkor, amikor ő tanult, nem találkozhatott, mert nem létezett a feladat, és minden egyes feladat több különböző kompetenciára épít. Tehát nem lehet csak egy kompetenciával megoldani, kell hozzá szövegértés, logika, világismeret, matematikai kompetencia, és a magyar nyelvismerete is nagyon fontos. És azt láttuk, hogy a kínai modellek ezeken a teszteken kifejezetten jól teljesítenek. A ZAI negyedik helyen végzett a tesztben, 144 feladatot kellett elvégeznie minden egyes modellnek, és gyakorlatilag töredék áron, pár százalékos lemaradással szerepelt csupán a top amerikai modellekhez képest. És a töredékár azt jelenti, hogy adott esetben 80-90%-kal olcsóbban oldott meg komplex feladatokat token költségben, számítási költségben, mint mondjuk egy OpenAI vagy egy Anthropic top modell, egy Opus 4.5, amely ugye az első helyen végzett, ahhoz képest óriási különbségeket láttunk árban. Sebességben közel azonos, tehát hogy gyorsan oldotta meg a feladatokat, és azt gondoljuk, hogy ezek a különbségek, amelyek most vannak pár százalékos különbségek a nyugati és a kínai modellek között, ezek egyrészt el fognak tűnni hamarosan, másrészt már most is áthidalhatóak fine-tuninggal. Hogyha egy vállalat veszi a fáradtságot és tovább tanítja ezeket akár az open source-et, nyílt forrás kódú modelleket, akkor nagyon könnyen elérhető ugyanaz a minőség, amit megszoktunk mondjuk egy ChatGPT-nél.
És akkor most mit csinál mondjuk egy olyan cég, mint a Peak? Tehát látom azt, hogy itt vannak ezek a beváltak, ezek az amerikaiak, ezek a drágák, és akkor itt jön a kínai.
Én azt látom, hogy a hozzánk hasonló cégek nem ismerték fel még ezt a helyzetet, és a legtöbb, és tele van akár a LinkedIn, akár bármerre nézünk, konferenciák irányába, bárhova, tele van az a piac nagyon vagány egyébként, és nagyon ügyes fiatalokkal, akik vagy freelancerként, vagy 2-3-4-5 fős csoportokba verődve mesterséges intelligencia projekteket vezetnek be cégeknél. Egyébként szerintem egészen ügyes módon, de nem megalapozott egy 2-3-4-5 fős csapat nem tud megalapozottan mondjuk adatszuverenitásról gondolkodni, nem tud IT security-ről gondolkodni, nem tud ilyen szinten függésről gondolkodni, nem tud lefuttatni ilyen teszteket, amiket mi lefuttatunk. A másik oldalon meg vannak a nagyok, azok meg jellemzően ugye a Big Four-ok vagy a Tier 2-es tanácsadó cégek, akik ma mind amerikai tulajdonban vannak, tehát nekik gyakorlatilag
nincs más út.
Nincs elképzelhetetlen lehetőség az, hogy elkezdjenek kínai modellekkel, vagy bármilyen más nem amerikai modellekkel próbálkozni, dolgozni. Meg hát ott vannak a nagy amerikai tech cégeknek az integrátorai, ugye Microsoft integrátor partnerek, stb. Azt látjuk, hogy ilyen szempontból is van egy légüres tér, és most itt nem mondanám végig nyílt színen egyelőre a Peak-nek a stratégiáját, de mi azt látjuk, hogy nagyon jól átgondolt stratégiával nagyon jó tárgyalási pozícióba lehet kerülni egyébként nagyon magas szintű vezetéssel kínai oldalról, olyan szinten magas vezetéssel, amit mondjuk egy OpenAI-nál sose érnénk el Magyarországról egy 100 fős cégként, mert nem tudják értelmezni ezt a méretet. Egyrészt, másrészt meg nagyon-nagyon jó pozíciót lehet elérni azoknál a vállalatoknál, azoknál a potenciális ügyfeleknél, akiket egyébként foglalkoztat az adatszuverenitás, meg foglalkoztat az, hogy milyen szintű szintű függésbe kerülnek egy-egy nagy amerikai szolgáltatótól, vagy egyébként éppen kinézegeti az adatait, meg hogyan nézegeti az adatait, tehát el lehet érni olyan állapotot, akár kínai modellel, hogy senki ne tudja nézegetni a cégnek az adatait. Annyi, hogy ehhez nagyon-nagyon a mélyre kell látni ennek az egésznek, kell hozzá az a 100 plusz fős infrastruktúra, ami nálunk megvan, kell hozzá egy olyan tőkerő, ami nálunk megvan, tehát az, hogyha valaki folyamatosan a víz felszínén van, és azért szerez projekteket, hogy éppen ki tudja fizetni a kollégáit, ott nem lesz idő tesztelni, mert azért ezek költséges tesztek. És
se idő, se pénz, se munkaerő.
Így van. Egyébként ezzel abszolút együtt mozogva azt is tudom mondani, hogy egyébként semmi baj nincsen az amerikai modellekkel, meg semmi baj nincsen a direktben kínai szerverekről használt kínai modellekkel, csak meg kell találni mindennek a helyét. Tehát, hogyha egy szimpla weboldalon futó chatbotot készít egy cég, ami általános kérdésekre válaszol, oda nyugodtan lehet használni bármelyik modellt, akár a kínait is, akár az amerikait is, mert tök mindegy, hogy egyébként azt a kérdést, hogy 43-as a lábam, szeretnék egy zöldszínű vízálló futócipőt venni, mert a hobbim, hogy a hóba futok, azt nézegetheti bárki, tök mindegy, hogy a kínai titkosszolgált nézegeti, vagy éppen egy írországi szerverről lehámozza. Annyi, hogy most van egy akkora AI hype, amiben hajlamosak belehibázni a szolgáltatók is, meg az ügyfelek is, és hajlandóak úgy, ahogy van, generálisan kezelni azt, hogy jó, oké, akkor milyen AI modellt használok. Hát azt használom, mert az a legjobb, meg azt ismerem legjobban. Ez nem jó. AI stratégiát kell alkotni a minden cégnek, és abban ki kell térni az adatszuverenitásra és a biztonsági kérdésekre.
De hát akkor most az amerikai cuccnak le kell menjen az ára, nem?
Hát itt óriási háború zajlik, és ez nem csak árháború. Azt látjuk, hogy szankciók, geopolitikai döntések, tényleg hova sorolunk be cégeket, mit csinálhat, mit nem. Itt nagyon-nagyon küzd a kínai és az amerikai fél a világpiaci vezető pozícióért, és igen, azt gondolom, hogy a nap végén a vállalatok azok ebből profitálhatnak, hogy egy alacsonyabb áron érhetik el ugyanazt az erőforrás, ugyanazt az infrastruktúrát. Úgyhogy az árcsökkentő hatása az megvan a kínai boomnak.
És Európa izmosodhat? Van itt arra szükség, hogy itt valaki előre törjön?
Európa, azt látom, hogy a szabályozással van elfoglalva, ami szerintem egy fontos szerep. Európa adja meg azt a minimum szabályozási szintet, amihez próbálnak igazodni azért az amerikai, a kínai szereplők is, több-kevesebb sikerrel. Én innovációs szerepe Európának jelenleg sajnos ki kell mondjuk, de nincs. Technológiai értelemben nem történik Európában innováció.
Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van, ezzel egyet tudok érteni, és ez nyitja meg viszont azoknak a típusú cégeknek a piacot, mint amilyen a PXX is, akik hajlandóak ezt átlátni, hajlandóak a mélyre nézni ennek, és hajlandóak a megfelelő technológiai partnert kiválasztani. Egyébként mindegy, hogy milyen irányból, általában inkább az a mondás, hogy nem is egy kell, hanem kell mind a két irányból. Tehát, hogyha valaki akar nyugati irányba szolgáltatni, akkor kell nyugati cégekkel dolgozni, ha akar keleti irányba is szolgáltatni, akkor keleti cégekkel is kell dolgozni. És én azt gondolom, hogy innováció tud történni, és fog is történni, történik is Európában, de nem államigazgatás és rendszer szinten, hanem egy sokkal mélyebb szinten az egyes vállalatoknak a szintjén, tehát gazdasági szinten, az AI szolgáltatóknak, AI integrátoroknak a jól felfogott érdekéből, de ezeknek az eseteknek a nagyon, nagyon nagy többségében vagy amerikai, vagy kínai technológia áll a háttérben.
Kínai AI forradalom. És akkor stratégia kell, ugye? Az oké, hogy boldog-boldogtalan használja, de hogy a cégeknek szüksége van AI stratégiára, az egészen biztos.
Abszolút. Hát különben ugyanaz fog történni, ami történt az elmúlt 20 évben, teljesen jól látszik. Csomó cégnek van weblapja, van mobil applikációja, van CRM rendszere, meg van valami vállalatirányítási rendszere, a négy teljesen egymástól külön működik, össze-vissza továbbra is Excelekben dolgozgatnak.
Hát, hogy a polcról levették.
Ugyanez, én azt látom, hogy azoknál a cégeknél, akik ma stratégia nélkül ezekkel az egyébként nagyon ügyes pici freelancer vagy kis csapatokkal kezdenek el bevezetni megoldásokat stratégia nélkül és roadmap nélkül, azoknál rövid távon el lehet érni nagyon jó hatást, nagyon jó, amikor egy cégnek végre lesz egy weblapja, és nem telefonon kell mindent elmagyarázni, de hosszú távon egyébként meg sírósodáshoz és akár egyébként extra munkaigényhez fog vezetni.
Sajtos István PeakX és Szupán Márton Peak, jövő héten Fintech világa találkozunk.